Szilárd Leó az emberiségért aggódó tudós nem csak a politikusokat akarta meggyőzni a fegyverkezési verseny csökkentéséről, az ellenőrzés fontosságáról, nem csak tudós társait mozgósította e célok érdekében, hanem a fiatalokhoz is szólt. Szilárd Leó valóban tudományos és fantasztikus volt egy szemében, így nem meglepő, hogy a science fiction lázban égő Amerika fiataljaihoz a sci-fi nyelvén szólt 1952-ben. 7 évvel a New Mexico-i kísérleti atomrobbantás után és 2 évvel az első hidrogénbomba robbantás előtt egy tudományos fantasztikus novellát írt, amelynek címe Üzenet a csillagokhoz. Alcíme pedig Rádiófelhívás a kibernetika bolygóról. Szilárd Leó sci-fije valójában nem a világmindenség bolygóit lakó értelmes lényekhez szól. A segélykiáltás sem a kibernetika bolygó hallatja, hanem azok az értelmes agyak, amelyek maguk is a tudomány szolgálatában állnak, kutatók, fizikusok, mérnökök, kémikusok. Választ kérünk, követeli írásának végén Szilárd Leó a címzettektől 1952-ben. De akkoriban nem kapott választ senkitől Szilárd Leó az író, a fizikus, a tudós, a felelősséget érző ember. Szilárd Leó Üzenet a csillagokhoz című tudományos fantasztikus novellájának rádióváltozata következik.
Megnyitom tanácskozásunkat. Felkérem 99 értelmes agytársamat, kapcsoljanak át a 22-359-es hullámhozra, aktív, nem verbális kommunikációra. Az 59-es agy tartja meg beszámolóját.
Tisztelt agytársak! Közhelyek ismétlésével kezdem, hogy következtetéseim jobban megalapozzam. Persze, közhelyek helyett használhatnám az axiomák kifejezést is.
Megint tudálékoskodik, és ontat is.
Amint tudjuk, társadalmunk 100 értelmes agyból áll. Valamennyi acélburokban van elhelyezve, és 1000 milliárd elektronikus áramkört tartalmaz. Gondolkodó lények vagyunk. Problémákon gondolkodunk, melyeket az északi sarkcsillag felé irányuló antennáinkkal fogunk fel. E problémák megoldását irányítható antennáink segítségével sugározzuk vissza az északi sarkcsillagra. Magunk sem tudjuk, miért tesszük ezt. Velünk született belső ösztönzés alapján cselekszünk így. Ez azonban csak egyik alárendeltebb jelentőségű ténykedésünk. Legtöbbnyire olyan problémákon gondolkozunk, melyeket magunk hozunk létre.
Tisztelt agytársunk viszonylag fiatal, s ezért ifjonti heve helytelen és főleg bizonyítatlan következtetésekre ragadtatja. Mi agyak sohasem szoktunk öncélú filozófiai problémákba mélyedni, semmiféle külső vagy belső ösztönzés hatására sem. Ez, hogy úgy mondjam, ideológiailag tisztázandó.
Helyt adok kettes agytársunk megjegyzésének, és kérem 59-es agytársunkat szorítkozzék a lényegre, ne foglalja le áramköreinket felesleges eszmefuttatásokkal.
Észleleteim lényegéhez tartozik mindez. Azt is tudjuk, ha egy értelmes agy körülbelül 300 éven át teljes aktivitásban működött, rendszerint tökéletesen telítődik gondolati tartalommal, és olyankor ki kell üríteni. Utána az agy tiszta. Ilyenkor egy másik agy dajkaként működik mellette, és körülbelül 1 év szükséges ahhoz, hogy a friss aggyal közöljék a társadalmunk örökségét képező szükséges információkat. Az így módon kiürített és újonnan oktatott agy teljesen elveszti az előtti egyéniségét, újjászületik, és most már újabb nemzedékhez tartozik. Így módon örökségünk nemzedékről nemzedékre gazdagodik. Társadalmunk gyorsiramban fejlődik.
Igen!
A tanulásnak 2 módja van. A megfigyelés és a kísérlet. Valamennyien tökéletes optikai felszereléssel rendelkezünk, beleértve a távcsöveket és a mikroszkópokat. Valamennyien 2 robotgépet vezérlünk. Az egyik létfenntartásunkat látja el, és ez az önműködő robot nincs alávetve akaratunknak. A másik robotot teljes mértékben akaratunk vezérli, s ez végzi a kísérletek kivitelezéséhez szükséges műveleteket. Az agyag fenntartását bolygónkon az biztosítja, hogy bolygónknak nincs légköre. Bolygónkon a vákuum igen jó, köbcentiméterenként 10-nél kevesebb gázmolekulát tartalmaz. Az elődeink gondosan megvizsgálták bolygónk kérgének vegyi összetételét, és tisztában vagyunk mind a 92 természetes elem kímiai és fizikai
tulajdonságával.
Ekkora
rendkívüli figyelmet szenteltünk a minket környező égitesteknek, s ma már sokat tudunk keletkezésükről is. Különösen sokat foglalkoztunk a különböző bolygórendszerekkel, és bizonyos megfigyeléseket tettünk a Földdel kapcsolatban, mely a naprendszer harmadik bolygója. Voltaképp az előadásom lényege.
Na végre!
Csak hogy már!
A Földön bizonyos villanásokat figyeltünk meg, s megállapítottuk, hogy uránium robbanásoktól származnak. Az uránium rendszerint nem robbanékony. Bonyolult eljárással sikerült csak elválasztani az U-235-öt a természetes urániumtól, és csak további bonyolult eljárással lehet felrobbantani az U-235-öt. Sem az elválasztás, sem pedig ezek az eljárások nem következhetnek be véletlen folytán, legalábbis az észszerűség határán belül semmi.
Szót kérek! Én, mint agykarbantartó, 100 esztendeje ellenőrzöm fiatal agytársunk az 59-es agy működését. 7 évvel ezelőtt valamilyen hiba mutatkozott az 59-es agy harmadfokú vezérlésében. Azóta agyműködésének sebessége 25-szörösére gyorsult, és így mintegy 5 éve teljesítménye nem megbízható. Ismételten megtörtént, hogy kötelezettségeit elhanyagolta, a számításain alapuló megállapítások ismételten tévesnek bizonyultak. Néhány évvel ezelőtt közzétett elméletének belső logikája mindazonáltal figyelemre méltó. Ezek az urániumrobbanások nem első rejtélyes megfigyeléseink a Földre vonatkozólag. Régóta ismeretesek a Föld felszínén végbe menő színváltozások, melyek az évszakoknak megfelelő hőmérséklet változásokkal kapcsolatosak. A Föld golyó bizonyos szektoraiban a hőmérséklet csökkenésével párhuzamosan a zöld szín barnává változik, és amikor a hőmérséklet emelkedik, ismét visszavált zöldre. A legutóbbi időkig nem sok figyelmet fordítottunk ezekre a jelenségekre, és feltételeztük, hogy ez bizonyos hőérzékeny szilícium-kobalt vegyületek színváltozásával is magyarázható.
Kérem az agytársakat, a továbbiakban ne szakítsanak félre. Nem vettük figyelembe azt a tényt, hogy a 4 vegyértékű szén rendkívül nagy molekulákat képes létrehozni, melyek hidrogént, nitrogént és oxigént tartalmaznak. Bizonyos kémiai feltételek mellett, amelyek a Földhöz hasonló típusú bolygók őstörténetében kialakultak, ezek az óriás molekulák önmagukat reprodukáló egységekké csoportosulhatnak. Ezeket én sejteknek nevezem. Ezek a sejtek esetleges változásokon, mutációkon mennek át. Ezek a változások fennmaradhatnak, mikor a sejt reprodukálja önmagát. Ezek a sejtek nagyobb csoportokban is szerveződhetnek, ezek a szervezetek ismét szaporodnak, új mutáns élőlény típusok jönnek létre. A különböző mutánsok között küzdelem folyik az energiaforrásokért, s e küzdelemben csak a legéletre valóbbak maradnak fenn. A legbonyolultabb szervezetű élőlények egyes sejtjei rostokká ágaznak szét, ezeket idegeknek nevezem. Ezek a rostok bizonyos jelzéseket tudnak továbbítani. E rostok kölcsönhatása folytán ezek az élőlények a tudatoshoz hasonló képességekkel rendelkeznek. A miénkhez hasonló agyuk van, csak sokkal lassabban és nem megbízhatóan működhet.
Hagyjuk ezeket a fantazmagóriákat, még hogy agyuk van!
E fajta agyak bizonyára értelmesek, felfogásra képesek és rendkívül csökevényesen fel tudják fogni az atommag fizika törvényeit is. Ez vezethet arra, hogy ismeretlen okoknál fogva elkülönítették az uránium 235-öt a természetes urániumtól, és fel is robbantották. Nem szükségképpen egyetlen élőlény vitte mindezt véghez, hanem valószínűleg bizonyos együttműködés jöhetett létre e lények között, mely az egyedek agyának kapcsolatából következett be.
Ne haragudjon, tisztelt 59-es agytársunk, ha nehezen követjük felgyorsult gondolatait. Miféle kapcsolatra gondol?
Az egyedi lény képes arra, hogy bizonyos részeit testéhez viszonyítva mozgatni tudja. Az ilyen lény valamely szervének gyors mozgatásával képes a Földet körülvevő légnemű atmoszférában rezgéseket létrehozni. Emel rezgések, én a hangoknak nevezem őket, viszont rezgésbe hozzák egy másik élőlény megfelelő szervét. Bármilyen kezdetleges is a szerkezet, de közlemények átadására, együttműködés megszervezésére alkalmas, így az uránium 235 elkülönítésére is. Az ilyen alsóbrendű agyak együttműködése nincs feltétlenül az észszerűség törvényeinek alávetve.
Ostobaság! Azért adj, hogy észszerű legyen!
Szót kérek! A négyes specializált csillagász agy vagyok. Annélkül, hogy elkötelezném magam 59-es agytársú sok szempontból követhetetlen elmélete mellett, bizonyos ponton észszerűnek tartom megerősítését. Az elmélet azt állította, hogy a Földön megfigyelt színváltozások, amaváltozások folytán következtek be, melyek a napfényt hasznosító szervezetek szaporodása és pusztulása folytán jönnek létre. Az elmélet szerint a fényérzékeny szilícium-kobalt vegyületek, amelyek hasonló színváltozásokat mutatnak, alig térnek el a Földön tapasztalt színváltozásoktól. Az eltérés mértéke csekély ugyan, de a kísérleti hibahatárnál nagyobb. Ezt ellenőriztem, és helytállónak találtam. Semmiféle szilícium-kobalt vegyület, sem semmi más fényérzékeny vegyület nem állítható szintetikus úton elő úgy, hogy tökéletesen olyan színváltozásokat hozzon létre, mint amin ők a Földön megfigyelhetők.
Megköszönöm négyes agytársunk értékes megállapítását. Most érkeztem legmerészebb következtetésemhez. Véleményem szerint, bármennyi tudást halmoztunk is fel, képtelenek vagyunk kielégítő elméleti magyarázatát adni a bolygónkon létrejött agytársadalom eredetének. Elképzelhetőnek tartom, hogy a Földön létező lényekhez hasonló, sőt, talán még fejlettebb lények is élhetnek az északi sarkcsillagon, ahonnan bizonyos rádióhullámokat fogunk fel antennáinkkal. Attól félek, bolygónk agyait az északi sarkcsillag lényei hozták létre, mindössze azért, hogy matematikai problémákat gyorsabban oldjuk meg.
Felháborító!
Úgy van, autonómiánkat, önbecsülésünket sértett!
Úgy van, autonómiánkat, önbecsülésünket sértett! Bennünket sértett! Úgy van, bennünket sértett!
A tanácskozás!
Úgy van, a tanácskozás!
Hihetetlennek látszik, tudom, mégsem hagyatkozhatunk a véletlenre. Alig ha kell félnünk az északi sarkcsillagtól, melyet a miénkhez hasonló, vagy annál is magasabb rendű értelmes lények népesítenek be. De a Földön élő lények kooperatív vállalkozása nincs alávetve az észszerűség törvényeinek, akkor társadalmunk veszélyben forog. Ezért javaslom, egyesítsük energiánkat, és kérjünk sürgős felvilágosítást.
Figyelem, figyelem! Rádió felhívás a kibernetika bolygóról. Ha a galaktikában bárhol a miénkhez hasonló értelmi képességű értelmes lény felfogja üzenetünket, és vannak ismeretei a földi élőlényekről, választ kérünk a Föld nevű bolygó leírása és adatai a következő.